Kiszállunk, mondta kevéssel kettő előtt Csaba Idának, s leemelte a két koffert. A vonat fütyült és enyhébben lettyegett. Csaba kinézett a folyosó ablakon. Az állomás előtt egy bricska sárgált. Mindjárt tudta, hogy a hintó a sógorral van oda. Aztán megint kinézett a folyosó ablakán, s az arca színe elhagyta. A vonat még meg sem állt. Csaba intett egy fekete strusztollas kocsisnak. A két koffer oda volt készítve már előre az ajtóhoz. Isten hozta, tekintetes uram! No, csak le a két koffert, mert a vonat csak egy percet áll. És sietve nyújtotta a kezét Idának is, hogy lesegítse, Ida azonban nem fogadta el, könnyedén leszökkent. Az állomás tornáca előtt ott állt Jolán is. Sötét kék bőkabát volt rajta, s a fején szimpla fekete postókalap, csupán a feltolt fátyollal díszítve. Az arca betegesen aggodalmas, a szeme csupa kérdőjel. Csabához sietett. A pénz! Lihegte már 7 méternyiről. A pénz! Semmit nem írtál! Csak Csabának a megnyugtató fejmozdulatára tárta szét a két karját, és csókolta meg Csabát könnyes szemmel, majd sírva omlott Csabának a mellére.
Ó, Istenem!
Zokogta.
Hála jó Istennek!
Ida csak állt mögöttük hideg egykedvűen. A könyv még a kezében. Az első percben és a pénz kiáltásra elnyílt a szeme, és Jolára fagyott. Aztán kinyitotta a könyvet, és ott a közelükben állva olvasott tovább. Csaba kibontakozott a húga karjaiból. Jolán, mondta, s a hangja remegett. Kis ideig itt kell még várnod az állomáson. Ezt a hölgyet kell bevinnem a faluba. Menj be addig a főnökékhez, vagy sétálj itt a peronon. És válasz nem is várva Idához fordult. Tessék! A kocsijukra ültette Idát a féle szénaszagú falusi bricskára, amelynek csak a bőrből való ülése ringatózik a rugókon.
Ne soká váras, jó Csabám!
Szólt utána a húga. Csaba fölsegítette Idát, és fogta a fekete tehénszőr lábtakarót, magukra terítette. Eligazította gépies mozdulattal Ida combja alá is, maga se gondolva rá, hogy a cselekedete bizalmasabb a viszonyuknál.
Mehetünk!
A falu bírájánál találtak helyet a tornyos ágyú első szobában. Az asztal ügyében is hamar megegyeztek bíróni asszonyommal, és Ida nem mondta Csabának, hogy ne sokáig várakoztassa. Érdeklődés nélkül hallgatta az egyezkedést, úgy olvasta a könyvet tovább, még ott mellettük általában, mintha az ügy nem tartozna reá. Másnap este már sötét 9-kor odahajtatott Csaba. A kapu zárva volt. A kutya dühötten ugatott. Az utcai ablakot zörgette meg.
Én vagyok, kisasszony!
A kárpéton átlátszott, hogy világosság lobban, s közeledik. Aztán nyílik a belső ablak. Ida a felső kabátjában lebontott hajjal megjelenik az ablakban. Nyitja a külső ablakot is. A kabát felhajtott gallériát bal kézzel összefogja a nyakán.
Szent Isten, bemegijesztett! Bocsánat, nem gondoltam, hogy ilyen korán lefekszik. Nincs 5 perce. Csak azért jöttem, hogy megtudjam, nincs-e valami baja. Köszönöm, nincsen.
Szállása, élelme tűrhető?
Köszönöm, tűrhető.
Hát nincs semmi mondani valója?
Nincs.
Csaba a hóna alól valami összekötött fehéres csomólékot emelt föl.
Igen, sajnálom, hogy miattam. De kérem, megmondta előre. És én szívesebben vagyok itt, mint volnék a hotelban. Egy csomó tolnai képes újságot hoztam, ha nem lenne elég az olvasni valója. Köszönöm.
S Ida bevette az ablakon a 2 kilónyi folyóiratot. Ahogy a gyertya világa akkor Ida háta mögül odaereszkedett Csaba arcára, Ida szinte megdöbbent. Olyan volt az az arc, amilyen csak kórházi betegé lehet, aki valami kínos operáció jutott át aznap.
Tehát semmi jó hajtása?
Ismételte Csaba a kérdést, s a kalapját elköszönéssel emelte.
Köszönöm, semmi. Legfeljebb kérdezném, hogy mikorra várjam, mert holnapra vagy holnap utára mondta, hogy...
Hát holnapra már nem. Holnap után. Remélem, nem hosszabbodik még a terminus. Ám bár előre semmit se tudhatok, csak mondom, remélem.
Jó, és kérem, ne nyugtalankodjék miattam. Nehogy holnap megint ide fáradjon a 4. faluból. És különösen a mostani elfoglaltságában.
Köszönöm, kisasszony. Jó éjszakát!
Jó éjszakát! este még két napot időztek visszatéret. Ide a hotelben, Csaba a szállásán, csak épp asztalnál együtt. Aztán ismét vonatra ültek. A fülkében már akkor csak két hely volt üres, a két középső. A többi helyen egy beteg, szomorú, öreg kanonok és három zsidóféle utas ült. Egyikük, fiatal borotvált képű, érdeklődéssel szemlélődött Idára, s udvariasan fölkelt az ablaki helyről, bizonyára, hogy szemszögben ülhessen Idával. Így a házaspár egymás mellé került. Ida Verőce táján csak úgy félvárról halkan megszólalt. Hova utazunk?
Ma csak Bécsbe,
felelte szintén félvárról Csaba. És aztán?
Aztán Münchenbe.
Sajnálom, az hosszú út lesz. Kiszállhatunk azonban Salzburgban. Maga elé gondolkodott. Aztán enyhébben folytatta. Bánja talán, hogy nem közöltem előre, hova megyünk. Bocsásson meg, de a lefolyt napok évek voltak nekem. A fejem most is olyan még, mint a bomlott malom. Gondoltam, nem is érdekli. De ha kívánja, fordulhatunk egyet Velencében 4-5 napra. Ida arcán fájdalmas mosolygás vonult át. Velencében? Köszönöm, menjünk csak, ahova indultunk. Már akkor egy hamu színfedeles könyv volt a kezében. Megnyitotta. De aztán megint csak lebocsátotta az ölébe. Miért nem maradunk Pesten? Majd egy év múlván. De miért óhajtana inkább Pesten? Hiszen senkié sincs. Maga mondta, hogy a klastromon kívül senkié sincs Budapesten.
Senkém,
felelte maga elé Ida. Aztán fölemelte a fejét. Van Münchenben egyetem?
Bizony nem tudom, bizonyosan van. De mi dolga magának az egyetemmel?
Ida pillogott.
Nem gondolom, hogy ez önt érdekelné.
S az ablaknak fordult, nézte a visegrádi várhegyet. Az idő aznap már tavaszias volt, napos és enyhe. A mező mindenfelé zöld és virágos. Fűszfák már levelesek, a gyümölcsfák is már elvirágzottak, és bontogatják a zöldjüket. Egy gólya kiterjesztett szárnyal lengett a Duna túlján, a levegőben. Csaba gondba merülten könyökölt a térdén, s a feje is lelógott. Mikor Ida megint fölvette a könyvét, akaratlanul is rápillantott Csabára. A gallér bő volt Csaba nyakán, és sárgán csillogott elő onnan egy vékony aranylánc. Idának megállt rajta a szeme. Nők szokták viselni az ilyesmit, Mária érmet, de persze kívül, hogy lássák. S valójában Csabának is az volt a nyakán. Mikor először kelt útra ki az országból, akkor adta neki a húga.
Nézd, Csaba,
mondta.
Édesanyánkról maradt. Éppen olyan, mint az enyém. Szeretném, ha viselnéd. Azért is, akit ábrázol, azért is, akitől maradt.
Hát Csaba a húga kedvéért is, az anyja emlékéért is engedte, hogy Jolán a nyakába kapcsolja, s azóta viselte. Ida azonban azt vélte, hogy medalion van a láncon, annak a magas homlokú nőnek a képe, aki Csabát a vasúti állomáson olyan szívből lehet hála Istennel fogadta, s aki miatt neki 4 napot kellett unatkoznia egy falusi bírónak a penészszagú házában. A fülke zsidó utasai bőrzeárakat fájlaltak, és csak hamar átkeltek az étkező kocsiba. 5 óra felé Csaba is megnézte az óráját. Uzsonnázunk talán. Ida szótlanul csukta be a könyvét. Átmentek vagy 3 kocsin be az étkezőbe. Az ajtóban Csaba megállt és beszemlélődött.
Van hely,
szólt hátra Idának. A túlsó sarokban, a nagy asztalnál. S előre bocsátotta Idát. Az étkező csak ugyan tele volt uzsonnázókkal, férfiakkal, nőkkel. Kávénak, teának, szivarfüstnek egybekeveredett illata szaglott kellemesen. Ahogy áthaladtak az asztalok között, minden arc Idára fordult. Ida hallotta, ahogy a háta mögött valami asszony megszólal. Szép házas pár! Két szobát, mondta Csaba a hotelbe érve. Egymásban nyílót.
Olyan már nincs,
sajnálkozott a szobaszámtartó. De egy szép 2 ágyas szobával szolgálhatok. Idának elijedt a szeme. Csaba is elkomolyodott. Megyünk más hotelbe. És megint kocsira ültek.
Hiszen
mondta az úton Ida. Nem szükséges, hogy egymásba nyíló legyen. Lehet a szobánk külön-külön is.
A számlapért szükséges, felelte Csaba, ahogy olyan valakivel szólunk, aki nyűgünk. A kontókat el kell tennünk, dokumentumok, hogy mindvégig együtt laktunk.
Kocsisztak a Magyar Koronába, onnan a Tegedhofba. Végre a Kaiserin Elizabethben találtak két egymásba nyíló kettős szobát.
Színházba óhajt-e menni?
Kérdezte Csaba, hogy a szolga a két koffert betette.
Vagy csak vacsorázzunk, s lefekszik is asszony?
Még csak alkonyat után járt akkor az óra.
Színházba? Bámult el Ida. Egyedül? Tudja talán, hogy soha nem voltam színházban.
Ne, nem egyedül. Tanulták talán a klastromban, hogy tisztességes asszony napnyugta után nem járhat egyedül.
Nem tanultuk,
ijedt el Ida.
Hát akkor mit tanult, kisasszony?
Mondta talán atyám, hogy érettségim van.
Érettségie van, és ennyit se tud.
De most már tudom. Bocsánat. Véltem, hogy atyámtól kellő információkat szerzett rólam.
És akkor már megint büszke és hideg volt az arca. Csaba megérezte a vágást.
Ahogy parancsolja,
bokolt udvariasan.
A villamos csillár akkor lobbant ki világítóra. Ida megtekintette az ajtót a két szoba között.
Köszönöm,